Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ben a Discovery Channel élőben közvetítette a Cambridge Egyetem egy illusztris terméből a legendás fizikus Stephen Hawking különleges esti programját. A rendkívüli összejövetelen senki nem jelent meg. Ám a tudósnak ez cseppet sem szegte kedvét. Az időutazás lehetőségének bizonyítására rendezte ugyanis a világ első időutazó partiját.
Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brain Bar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik, eszerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában.
Sziasztok, ez itt az Ott vagyunk már, és ma az időutazásról fogunk beszélgetni. Nekem az a benyomásom, hogy kezdve egészen a korai okkultistáktól a hollywoodi forgatókönyvírókon át egészen a hétköznapi emberekig, szerintem nehéz találni olyan embert, akinek nem mozgatta volna meg a fantáziáját legalább egyetlen egyszer az időutazás. Úgyhogy Marci, egyetem a kérdés, neked volt már olyan, hogy ezeken gondolkoztál rajta, szereted az időutazós filmeket, hogy állsz ezzel?
Persze, hát nem tudom, szerintem akit érdekelt mondjuk például a történelem, az csak szeretett volna, legalább gondolatban visszautazott, vagy szeretné így maga előtt látni, hogy ez pontosan hogy is volt, vagy azon, nem tudom, illusztrációkon vagy festményeken túlmenően kicsit ott lenni. Nekem van egy ilyen magánteóriám az időutazásról.
Halljuk, szeretem a magánteóriát.
Az a magánteóriám, hogy szerintem mindenki hoz rossz döntéseket, vagy mindenki visszagondol korábbi döntéseire, hogy mit csinálhatott volna máshogy. Nem feltétlenül rossz döntés, lehet, hogy akkor egy jobbat, vagy elszalasztott valami lehetőséget, és lehet, hogy az időutazás az azért mozgatja meg a fantáziánkat ennyire, mert szeretnénk ezeket a döntéseinket valahogy korrigálni. Tehát valahogy ezek a pillanatok így hamar elmúlnak az életben, nem vesszük észre sokszor a következményeit, és nagyon szívesen visszamennénk, és a következményeknek a tudatában már visszacsinálnánk azt, ami amúgy visszacsinálhatatlan. De most én nem meséltem, hogy engem a történelem órán érdekelt ez, de neked is megmozgatta amúgy a fantáziádat?
Én abszolút szerintem ilyen időutazó fan vagyok, tehát hogy teljesen...
Na, és van olyan kor kifejezetten, ahol visszamennél, vagy előre?
Na, de hát ez itt a kérdés, igen, hogy visszamegyünk-e, vagy előre megyünk. Szerintem ez is egy ilyen kardinális kérdés. Én nekem már az időutazás megmozgatta akkor is a fantáziámat, amikor éppen mondjuk, nem is tudom, 11-12 lehettem, amikor éppen a görög mitológiák témaköre nagyon megmozgatott, és akkor az összes növényemet otthon elneveztem ilyen görög mitológiai figurákról. És akkor...
De hogy volt egy, nem tudom, páfrányod, és azt mondtad, hogy Zeus a páfrány.
Nem Zeus a páfrány, nem feltétlenül. Igen, de ilyen nióbék, meg ilyenek, és akkor kiválasztom olyan neveket, amik is szimpatikusak voltak, és lehetőleg nem átkozta meg őket valamelyik isten, hogy az összes gyerekük meghaljon, vagy nem tudom. Tudom, ez most messziről indulok, de akkor mozgatott meg először az, hogy amikor ugye alászállnak az alvilágba, és találkoznak az őseikkel egy csomó, vagy találkoznak tudod, elhunyt rokonaikkal, ez is egyfajta időutazás, úgymond, mert visszamész, és megnézed, hogy éltek ők, megtudhatsz olyan információkat, amik hozzá nem jutottak el, és akkor így ez volt például valami, ami nagyon megmozgatta a fantáziámat, és hát ugye természetesen a Vissza a jövőbe című film, ami meg egy ilyen modern felfogásban, mint hogy DeLorean, azóta sem tudok sajnos vezetni, de ha megtudnék vezetni, akkor minimum egy DeLorean
akkor
szeretnék
csak
vezetni. Csak időgépet, nem. Bármilyen autót, amit el tudnék vezetni, nagyon szívesen vezetnék, de hogy így minden irányból megtámadott engem ez az egész időutazás történet, és hobbi szinten mindenon érdekelt a különféle ilyen kozmológia, meg asztrofizika, nem sokat fogtam föl bele, de nagyon szerettem hallgatni, úgyhogy ez egy ilyen konstans dolog volt számomra az, hogy ilyen egész ilyen hogyan telik az idő, mi is az idő, ennek a koncepciója, ez valami, amin elmélkedtem.
Pont most, amikor gondolkoztam ezen, hogy miről is fogunk fogunk ma beszélni. Az jutott eszembe, hogy van például egy nagyon sajátos formája az időutazásnak, ez az időhurok. Biztos megvan a kiváló a magyarra fordított Idétlen időkig, a Groundhog Day című film, amiben a Bill Murray így bele van ragadva egy napba, és akkor meg kell találnia valahogy a kiutat. És az jutott eszembe, hogy ezt tulajdonképpen mi is megértük most itt az elmúlt néhány ilyen járvány évben. Nekem volt ilyen mormotanap hangulatom, hogy felkelsz, és mindig ugyanaz történik, mindig ugyanaz a, nem tudom, zenére ébredsz föl, ugyanabban a pillanatban, azzal a mozdulattal csapod le az ébresztődet. Szóval meg lehet tapasztalni valahogy az időutazást ilyen hétköznapi körülmények között is, hát nem a legideálisabb dolog volt, de ja, és akkor ugye megtaláltuk az oltást, és akkor ez volt a vakcinát, és akkor ez volt a kiút itt a globális mormotanapból.
Ebben a történetben, amit most elmondtál, konkrétan erre van egy ilyen időelmélet, és ez nem más, mint Henry Bergsonnak az elmélete. Proust, ugye így mondanák, hogy Proust vagy Proust a Proust. Szerző? Marcitól megtudtuk, hogy Proust, így kell kiejteni. Eltűnt idő nyomában című könyve, az ennek a Henry Bergson nevezetű úriembernek az idő elméletén alapul, aminek az a lényege, hogy van egy belső idő, amit te érzel, tehát hogy akkor egyébként miként érzéked az időt, hogy lehet, hogy az egy nagyon rövid megélés, mint a hú, hát csak egyet pislantottam, és már el is telt a nap, vagy úristen, ez a tanóra iszonyatosan hosszú, és azt mondja, hogy van egy másik időértelmezés is, ami pedig úgymond ez a fizikai idő, ami pedig telik, hogy megy előre a nap, stb., és ezt a kettőt ő ketté választja. Úgyhogy az az érdekes, hogy amit most elmondtál, az arra már létezik egy elmélet, ami pont ezt az érzést magyarázza.
Én nemrég szembesültem ezzel, vagy olvastam ennek utána, hogy különböző életkorokban eltérő gyorsasággal telik az idő. Tehát nem véletlenül emlékszel mondjuk a gyerekkori nyarakra, hogy az olyan hosszan tartott, mert egyszerűen gyerekkorban lassabbnak érzed az idő, azt, hogy telik az idő, és ahogy egyre idősebb leszel, úgy felgyorsul ez az időérzékelés is. Én ezzel magyarázom a türelmetlen néniket a boltban, vagy a tömegközlekedésen. Gondolom, hogy ők már nagyon másként élik meg ezt az időt, és el kell jutni oda, hogy te is átérezd, hogy milyen, amikor, ahogy mondtad, hogy így zsugorodnak össze a napok.
Itt akkor már beszéltünk két dologról, és az egyik az, hogy ha az időt úgy értelmezünk, mint valami, ami lilális, és mehetünk benne előre, meg hátra, meg valami, ami a belső megélés, és ugye főképp, hogyha ezeket a film történeti dolgokat nézzük, és a populáris kultúrának az időutazó sztoriait vizsgáljuk meg, akkor általában inkább erről a lineáris idő oda-vissza megyünk, megnézünk különböző korszakokat című dolog jön elő. Úgyhogy azon a következő kérdés, hogy neked van esetleg kedvenc időutazós filmed, valami, amit nagyon szeretsz, mert én már elmondtam a sajátomat, úgyhogy kíváncsiak, hogy neked mi a kedvenced.
Szerintem a legnagyobb klasszikus, a Wellesnek az időgépe szerintem az egyik legjobb, aki a Világok harcát is írta. Ott egyébként előre utazik az időben, és azt nézi meg, hogy az emberi evolúció az hova vezet, és akkor az emberi faj az ketté ágazik, vannak a föld fölött élő ilyen hippik, akik ilyen gondtalanul élnek, és akkor a föld alatt élő ezen morlokoknak nevezett teremtmények, akik ilyen, hát ilyen orkszerű, ilyen kis dúvadak, és akkor ezek néha följönnek a felszínre, és akkor rendeznek ott egy nagy ilyen mészárlást, vagy valami hasonlót ott a Eloik, azt hiszem így hívják őket, akik meg a föld fölött élnek. Ezek az időutazós történetek aztán már össze-vissza gabajodtak, mert mondtad, hogy lehet előre meg hátra utazni, de hogy akkor kérdés, hogyha hátra utazol, akkor hogy változtatod meg a jövőt, vagy akkor, hogyha visszautazol, akkor elindul egy párhuzamos jelen, és akkor már nem tudsz visszajönni a jelenbe, mert azzal, hogy visszautaztál, azzal megváltoztattad. Szóval azóta sokkal komplexebb lett a dolog, de talán a Wells az, akinek és ott még ugye egy eszközhöz kötik az időutazást, ez is nagyon érdekes, hogy miért kell, nem tudom, tehát mi olyan, úgy képzelték el az időgépet, mint az autót, hogy így beleülsz, és akkor csak nem a térben utazol, hanem az időben, és még egy ilyen hintószerű íze is, azt hiszem egy ilyen hintószerű valaminek képzelték el, hogy ilyen karokat lehet mozgatni, még a Vissza az időbébe is van ilyen számláló, ami állandóan kipörög, meg ugye az el szokott romlani, és akkor rossz időbe viszik őket, szóval.
Igen, és rendszeresen össze tud gabajodni akkor a sztori, főleg, hogy egyébként utólag a filmet így próbálod kielemezni, és rájössz, hogy hát ez általában csak, hogy haladjon előre a cselekmény, azért volt erre szükség, nem feltétlenül állta meg a helyét, de majd...
És mondok egy bocs, hogy még egy modern kedvencet is, a Ted Chiangnek azt hiszem az a címe, hogy az életet története, ez egy ilyen kis regény, amiből az Érkezés című filmet csinálták, és az például nagyon érdekes, mert ott az időutazást, meg az időérzékelést a nyelvvel köti össze, tehát a nyelvvel, amit használunk, hogy a nyelvben van valahogy ez az időérzékelés belekódolva, ez volt a spoilermentes összefoglaló. Szerintem ez nagyon érdekes, és egy kicsit új távlatot nyit meg ebben a 600 rókabört lenyúzott időutazós sztoriban.
Hogyha meg akarjuk nézni ez az egész időutazás őrület, ez mikor kezdődte és hogyan indult el, akkor érdekes, hogy pontosan mondtad, ez az A.G. Wells-nek a könyve, az egy, mondjuk úgy, hogy egy irodalmi és fikciós időszakot zár le, és nyit egy új fejezetet benne. De ahogy így az ipari forradalomnak, másik ipari forradalomnál járunk, és annak a vége felé, az a 19. század vége, akkor íródott A.G. Wells-nek a regényes, az a vicces egyébként, ezt megnéztem, 1895, és az a vicc, hogy 10 évvel később jött ki csupán Einsteinnek az első elmélete a relativitás elméletről, amit aztán 10 évre rá, 1915-ben, tehát végül 20 év különbséggel, az volt az, amit mi most használunk, amit az 1915-ben adott ki. Szóval, hogy igazából így előtte ez egy ilyen fikciós történet, mitológia, blablabla, és aztán nagyon komolyan elkezdtek erről az egészről gondolkodni, ami például az egész negyedik dimenzió sztorit behozta úgymond a köztudatba, és most már persze van róla egy csomó film meg minden, de azért gondolkodunk is rajta, hogy lehetséges ez az egész? Van ebbe realitás? Építhetünk valamit?
Az elején még valahol onnan indul a történet, hogy valami figuránk tényleg egy ilyen mitológiai szereplő, vagy valami irodalmi alak így elalszik, és akkor 100 év múlva ébred föl, és akkor egy teljesen más jelenben találja magát. Itt még gépnek, tehát semmi
híre hamba
nincsen. Aztán ugye, hogy igen, elkezdődik ez az ipari forradalom, és mindenhez találunk egy gépet, akkor már az időutazáshoz is kell egy gép, és most meg már megint, mintha ott tartanánk, hogy valami fizikai megoldásra van szükség, most már annyira gép nem kell, tehát valami eszközehez, hanem inkább csak valahogy a fizikával úgy kéne, fizika szabályaival úgy kéne
játszani, meg interakcióba lépni valahogy, hogy ez megtörténse az egész. Találtam egy nagyon-nagyon izgalmas sztorit arról, ami ez az ilyen mitológiai időutazás dolog, és már akartam vele tippeltetni egy dolgot. Ebbe a bizonyos szanszkrit eposzban van, ebbe a Mahabharátában. És az a sztori, hogy van egy király, akit úgy hívnak, hogy Kakudmi, és ő egy ilyen klasszikus apuka, azt gondolja, hogy a lányának senki sem elég jó. És azért nem azt, hogy most megkérdez valami ilyen matchmakert, hogy valaki így összehozná valami illő fiatal emberrel, aki eléggé jó lesz az ő lányának, hanem egyenesen elmegy Brahmához, a teremtő istenhez, hogy megkérdezze, hogy hát akkor így mégis ki lenne jó az ő lányához. Na de, és akkor miért Brahmához bejuthatnának, meg ha hallgatniuk egy dalt, ami a teremtésről szól, viszont később kiderül, hogy a mennyekben és a földön máshogy telik az idő. Úgyhogy tippelj, hogy hány millió évet kellett, már elájultam, hogy hány millió évet kellett várniuk, mire bejutottak Brahmához.
Mi, hogy meghallgattak egy dalt, és igen, az alatt millió évek teltek el?
Igen, igen.
Nem tudom, 100.
Majdnem 116. Csak az a lényeg a sztorinak a vége az, hogy mindenki, aki potenciálisan jelölt lehetett volna férnek, az mind meghalt, hogy végül Krishna ikertestvéréhez adták hozzá a lányt. Úgyhogy így ez volt a sztori vége.
Úgyhogy de ez egy király volt, és akkor visszatért, akkor már semmi nem volt az ő királyságából.
Hát az itt a Mahabharátában így nagyon hosszasan telnek az évmilliók, úgyhogy visszatért valamire, de akkor... Vagy
mondjuk ebbe igazuk volt, mert tényleg vannak olyan dalok, amiket 100 millió évig tart végighallgatni.
Igen, ez az a bizonyos relatív idő. Belül úgy érzed, hogy soha nincs vége ennek a dalnak, és még mindig hallgatod. Most már megtárgyaltunk egy csomó dolgot, és beszéltünk mindenféle popkulturális utalásokról, kedvenc filmjeinkről, stb., de itt az idő, hogy behívjunk egy szakértőt is, aki segít kicsit fellibbenteni a fátylat itt a fizikának a rejtelmeiről, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Kis Tóth Ágnest, aki mestertanár, az ELTE atomfizikai tanszékén tanít, fizikus. Szia, Ági!
Sziasztok!
Hello!
Ági, első kérdésünk hozzád. Miért nem jelennek senki ezen az időutazó partin? Mi történt?
Maga az egész bevezetésben az, hogy mint szakértő vagyok itt, az eleve egy enyhe túlzásnak érzem, mert az időutazás témájában nem gondolom, hogy bárki szakértő lehetne.
Aha, szóval nincsenek is szakértők az időutazás
témában? Sajnos nincsen ilyen tanszékünk, ahol az időutazás tanszéke, az időutazás kutatócsoport, ezek még nem alakultak meg, úgyhogy inkább azt mondom, hogy minden fizikus, aki ezzel foglalkozik, az lelkes laikus a témában egyébként. Azt, hogy miért nem jelentek meg a partin időutazók, ez tényleg egy jó kérdés, és hát egyértelműen Stephen Hawking is azt szerette volna bebizonyítani, hogy időutazás amúgy nem létezik, mert hát ha létezne, akkor miért ne jöttek volna el emberek?
De miért mentek volna el? Tehát ha időutazó vagyok, akkor nem megyek el egy időutazó leleplező bulibát. Az a lényeg, hogy nem árulom el magam.
Hát honnan tudod? Tegyük fel, te képes vagy időutazásra. Képes lennél titokba is tartani, vagy akarnád egyáltalán titokba tartani?
Hát nem tudom, mert hogyha
nem akarnál viszont... vele eldicsekedni a világnak, hogy te képes vagy
hát ugye
erre?
Az a kérdés, hogy, akkor az időutazás az egy ilyen szűk keveseknek, egy ilyen időutazó kasznak a magánterülete, ilyen kis privilégiumá, vagy már itt tele vagyunk időutazókkal, és a Földön itt már több milliárd időutazó.
Na ez már a History Channel világa,
éjfél utáni
History Channel most már. Viszont mi most ezt szeretnénk tényleg tudományos alapokra is helyezni, hogy kicsit azért nézzük meg, hogy egyébként ennek mik a tudományos realitásai. Tehát egyáltalán elméletben lehetséges ez az egész? Vagy pedig valami, ami nekem nagyon tetszik a filmekben, de jobb is, ha ott is marad.
Nem, köszönjük, mehetünk haza.
Az az igazság, hogy alapvetően vannak olyan oldalai az időutazásnak, amik természetesen lehetségesek, de ha mondjuk erről beszélek, akkor persze utána mindenki ezzel jön, jó, de én nem erre gondoltam, Ági, hanem arra, ami a filmekben van. Lehet, hogy ez nem kívánságműsor.
Aha, na akkor halljuk a realitást.
Úgy utazunk az időben, ahogy lehet.
Igen, pontosan. Igazából mindenki valamilyen szinten időutazó, hiszen mindannyian percenként egy percet haladunk előre az időben, és ez teljesen belefér abba a fogalomba, amit mi időutazásnak nevezünk. Haladunk előre az időben, az tény, hogy egy irányba nem tudunk visszafelé haladni, és hát az, hogy milyen sebességgel haladunk, az is eléggé meghatározott, szóval nem sok választási lehetőségünk van. Viszont ilyenkor is az emberek azért csóválni szokták a fejüket, hogy jó, de hogyha csak előre mehetünk, az nem elég jó, mert hát akkor hogyan jön vissza, meg akkor az nem is igaz időutazás. De alapvetően egyébként mind matematikailag, mind fizikus szemmel, sőt szerintem teljesen laikus science fiction rajongóként is azt mondom, hogy ezek teljesen valid időutazás fogalmak. Tehát hogyan lehet például előre haladni az időben, ugye? Einsteinnek, ahogy te is mondtad, kettő darab relativitás elmélete volt a speciális relativitás elmélet 1905-ben, és 1915-ben adta ki az általános relativitás elméletét.
És az általánossal lehet utazni? Speciális azzal még nem lehetett időutazni.
Mind a kettővel lehet, de mind a kettővel előre, első körben. A visszafelé az meg mind a kettő esetén kérdéses. Ugye a speciális relativitás elmélet volt az első, ahol igazából bevezette ezeket a fogalmakat, hogy téridő például. Aha. Tehát ahol összekapcsolt, hogy a tér és az idő azok nem ilyen exakt és mindig örökkön létező egymástól független dolgok, hanem valami ilyen fogalmak, amelyek egyrészt összekapcsolódnak, tehát hatással vannak egymásra, másrészt nem teljesen ilyen meghatározottak, és minden szempontból nézve ugyanak, ugye a relativitás elméletben a relatív szó az erre utal, hogy igazából minden attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát a térpontjai, az időbeli történések, ezek mind-mind relatívak, tehát attól függ, hogy ki nézi, és honnan nézi ezeket a dolgokat, és a speciális relativitás elmélet volt az, ami ezt bevezette. És szokták úgy mondani, hogy a speciális relativitás elmélet az a nagyon gyors dolgoknak a fizikája, mert ott jöttek ezek a nagyon furcsa effektusok, hogy mi van akkor, hogyha nagyon gyorsan megyünk, nevezek nagyon gyorsnak, hát a fénysebességhez közeli ugye sebességeket. Ugye ez is szintén a speciális relativitás elmélet úgy eredménye volt, hogy Einstein bevezette azt, hogy nem mehet semmi gyorsabban a fénynél. Tehát, hogy van egy ilyen abszolút maximum határsebesség, amit el lehet érni.
És ez a fény.
Tehát, ez hogy a fénynek a sebessége, igen. Sőt, magát a fénysebességet is csak olyan részecskék tudják elérni, amelyeknek a tömege nulla, mint például a fény, a fotonok, azok nulla tömeggel rendelkeznek.
Valami 300-al kezdődik.
Igen, 300.000 km per szekundum. Ez
elég soknak tűnik.
Jó, hát ezt biztos, hogy nem fog már lépni az autópályán, jól van?
Okay. Nem nagyon. Tehát jelenleg egyáltalán nem közelítjük meg ezt az értéket, tehát nekünk van tömegünk, mi nem is tudjuk elérni elméletileg se ezt a határt. Tehát hiába lenne egy tök nagy űrhajónk rengeteg üzemanyaggal, és nyomnánk a gázt, hogy minél gyorsabban és gyorsabban mennénk, mi azt éreznénk, hogy egyre gyorsulunk, de igazából mindig csak egyre megközelítenénk és közelítenénk a fénysebességet, de még csak se tudnánk érni azt a fénysebességet, az végtelen nagy energiára
lenne szükség. De mi történne, hogyha elérnénk a fénysebességet, akkor megváltozna, ahogy hogy érzékelem az időt, vagy mi történne akkor, hogyha...
Ugye itt, amikor és ezen mondom, hogy ez a nagyon gyors dolgok fizikája, ez a speciális relativitás, mert arra jöttünk rá tényleg, hogy amikor valaki nagyon gyorsan megy, és tényleg fénysebességhez közeli sebességekről beszélünk, akkor ott már egyszerűen fura dolgok történnek. Mint hogy tudjuk, hogy vannak olyan gyors sebességek, amik mondjuk számunkra így beláthatatlanak, de el tudjuk képzelni. De azt, hogyha mondjuk valaki gyorsabban megy, akkor számára máshogy telik az idő, ez már olyan, ami a hétköznapi életünkben nem tapasztalható jelenség, és ezért szokatlan elképzelni azt, hogy valaki másnál máshogy telik az idő, mint nálunk. Pedig igazából az elmélet azt mondja, hogy bárki, aki gyorsabban megy egy másik ember, például elmész futni, akkor te, mint gyorsabb vagy mondjuk egy másik embernél, aki csak ül, és akkor nálad lassabban telik az idő.
Milyen gyorsan kéne futnom, hogy ez nem tudom, tehát nem...
Hát megközelítenéd a fénysebességet, akkor már jól lenne. Tehát te futásod esetén mondjuk annyira picike lenne, hogy ez kimutathatatlanul pici ez a különbség, de ettől függetlenül van. Látványos különbségek akkor lennének tényleg, amikor már mondjuk a fénysebességnek mondjuk már elérjük a 70-75%-át. Van azért olyan az emberi viszonylatban, ahol ez már kimutatható, csak még mindig nagyon-nagyon pici.
Hol?
Ez, hát az űrhajósoknál. Meg okay. Műholdak. Tehát mondjuk a föld körül keringő eszközök, azok mennek olyan sebességgel, hogy kimutatható ez a különbség. Tehát például a GPS mint technika, az alapvetően nem működne relativitás elmélet nélkül. Mert hogy a GPS műholdak mennek olyan gyorsan, hogyha mi ezt, hogy máshogy telik náluk az idő, lassabban telik náluk az idő, és emiatt...
És rossz koordinátát adnám.
Rossz koordinátát adnának meg, hogyha nem módosítanak.
Ez egyik ámulatból a másikba esek egyébként. Most ez a hallgatók, ezt most nem látják, de lassan most már ilyen kis tányér nagyságú a nőnek a szemeim, tehát, hogy így okay.
Úgyhogy pillanatok alatt elcsúszna a GPS-ünk, hogyha nem vennénk ezt figyelembe. Hogy
és akkor azt korrigálják ezt ott valahogy, vagy visszaszámolják?
Igen, folyamatosan korrigálják. Ilyen mikroszekundum nagyságú eltérések
vannak. Ja, tehát, hogy még a másodperc tört részéről
beszél. Milliómod része nagysága. De most gondold el, hogy amikor mondjuk háromszögeléssel akarsz egy helyet meghatározni, egy koordinátát a föld felszínén, ahhoz nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, különben pillanatok alatt elcsúszik az a GPS-je. És hogyha már itt ennél tartunk, tehát a 1915-ben ugye kijött az általános relativitás elmélet, ami meg annyiból volt több, hogy belerakta Einstein a gravitációt is. És amikor bekerült a gravitáció, akkor ugye Einstein mondta azt, hogy igazából a gravitáció ez nem egy olyan erő, mint ahogy azt korábban elképzeltük, hanem egyszerűen a téridőnek magának egy görbülete. És a téridő görbület az, ami ezt a jelenséget, amit mi gravitációnak érzékelünk, ezt létrehozza. Uh-huh. Ez is rengeteg izgalmas dolgot eredményezett, viszont visszatérve a GPS-re, a GPS az nem csak a speciális, az általános relativitás elméletnek is bizonyítéka, ugyanis hogy a műholdak, azok magasabban vannak. Uh-huh. Mi például közelebb vagyunk a Föld középpontjához, és ez az általános relativitás elmélet alapján nálunk lassabban telik az idő, mint fönt, messzebb, ami a műholdaknál, amik messzebb vannak a Föld középpontjától. Tehát ez egy másik irányú eltérés, tehát a műholdaknál a speciális, amiatt, mert gyorsan mennek, lassabban telik az idő, viszont amiatt, mert hogy messzebb vannak, gyorsabban telik náluk az idő. És ezt mind a kettőt figyelembe kell venni egyébként nettóba a lassulás győzt, de mind a kettő figyelembe kell venni ahhoz, hogy a GPS az pontosan működjön.
Ez azt jelenti elméletben, hogyha én egy iszonyat mennyiségű tömeggen vagy mellett élek, akkor sokkal lassabban fogok megöregedni?
Igen. Ugye az általános relativitás elméletben, ugye, amit meg úgy szoktak néha nevezni, hogy a nagy tömegeknek a fizikája, tehát a nagyon gyors dolgoknak a fizikája a speciál, a nagy tömegek speciál fizikája.
Jó, ezt használni fogom mindentől, ez, hogy átre,
igen. És az átrelben tényleg ez van, hogyha van egy tömeg, akkor minél közelebb vagy te ez a tömeghez, annál lassabban telik számodra az idő. Ez ugye filmekben is gyakran megjelenik. Szerintem az Interstellárt azt nagyon sokan láttátok, és ugye ott is például van erről a jelenségről is szó, mert ott kicsit azért bonyolultabb a fizikája, de hogy tényleg az van, hogyha mondjuk egy fekete lyukhoz például közelmész, akkor az egy látványos idő eltérést okoz mondjuk valakivel szemben, aki mondjuk távolabb van. egy fekete lyuktól, a fekete lyukhoz közeledben állad, lassabban telik az idő, mint az, aki mondjuk távolabb marad. És ez mondja, itt a Föld mellett is megfigyelhető ez, tehát ami messzebb van a Föld középpontjától, ott lassabban telik az idő, mint nálunk, akik a Föld felszínen vagyunk, csak annyira pici az eltérés, hogy megint ez a mikroszekundum, tehát ez hétköznapi értelemben ez minket meg se, tehát nem is észre se vennénk, igen, meg se kotyanna. Az, hogy pontosan milyen gravitációs térben vagy, mekkora tömeg mellett, milyen közel, milyen gyorsan mész, ezek mind-mind befolyásolják a te saját egyéni órádat. És azért van az, hogy mindenkinek saját egyéni ideje van, sőt, ezt így is hívják a fizikában, hogy saját idő.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Hát, így ki nem derülnek.
Na akkor az azt jelenti, hogy most a mai fizikai tudásunk szerint igen, lehet utazni az időben, és igen, csak előrefelé lehet utazni az időben, viszont nem állnak még rendelkezésre azok a
igen,
körülmények, tehát, hogy
igen,
ezt megtegyük.
Most kicsit elterelődtünk itt a fizikai része mellett, de igazából meg a specrel, meg az átrel is azt mondja, hogy vannak helyzetek, ahol tényleg jelentős eltérés lehet két személy mondjuk saját ideje között, és ezt tudjuk kihasználni. Tehát például, hogyha valaki egy nagyon gyors űrhajóra felült, és mondjuk közel fénysebességgel körbeszáguld a galaxison, és visszajön, akkor itt a Földön ez alatt, attól függően, hogy ő mondjuk mekkora sebességgel, meg mennyi ideig ment, több száz év is eltelhetett, vagy akár több ezer év. És akkor visszajön ide a Földre, az ő szempontjából igazából egy idő utazásnak tekinthető, mert ő nem arra a Földre érkezik vissza, mint amit megszokott, vagy ami számára az saját idejét jelentette. Erre azt mondjuk, hogy tényleg ez a fizika megengedi, és abszolút benne van a pakliban, hogy előrefele menjünk. Csak ez ugye valahogy a filmek alapján, ugye azt mondom, hogy ez is egyfajta időutazás, akkor sokan így húzzák a szájukat, hogy de hát ők nem erre gondolnak, mert hát ez egy sokkal bonyolultabb probléma. Viszont előre, hogy így tényleg, hogy máshogy teljen nálunk az idő, lelassítsuk magunknál az időt, és utána egy jövőbeli helyzetbe érkezünk vissza föl, de ez teljesen lehetséges. Ugye, ha nem gyors űrhajóval megyünk, akkor másik lehetőség, hogy mondjuk közel megyünk egy ilyen nagyon extrém gravitációi objektumhoz, mint például egy fekete lyuk.
Hiszen miért
közel megyünk, miért
hát én egyértelműen oda gondoltam, hogy hova bukoljak egy nyaralást, és fekete lyukra gondoltam.
Hát ki ne szeretne megnézni egy fekete lyukot közelről? Oda megyünk, körbe megyünk kicsit néhányszor körülötte, hazajövünk, tehát akkor is ugyanezt az élményt élnénk át, mint egy nagyon gyors űrhajóval, mert egyszerűen nekünk ott a fekete lyuk környezetében lassabban telne az idő, tehát mikor visszajövünk, akkor ugyancsak a jövőbe érkeznénk.
Az jutott eszembe, hogy akkor ennek az indiai eposznak mégiscsak igaza volt, hogy valaki fölmegy a űrhajóval az istenekhez, meghallgatja azt a nem tudom dalt, ami
igen.
meghallgatja, és akkor visszajön a Földre, és már minden megváltozott. Viszont akkor ezek szerint az egyetlen időgépünk, ami most rendelkezésre hát még nem áll, az egy űrhajó.
Minden űrhajónk vagy űreszközünk, például az a nemzetközi űrállomás is tekinthető egy űrholdnak.
Vagy egy GPS műholdnak.
Vagy egy időgépnek igazából, mert hogy alapvetően ott már ugye kimérhető, tehát számunkra is kimérhető különbséggel telik az idő.
Volt egy ilyen sztori arról a két űrhajósról, egy ikerpár űrhajósról, akik így vagy körbe pontosan mentek a Föld körül. Elmesélt, hogy ez hogy is volt pontosan?
Van egy ikerpár, akik, az ikerpár mindkét tagja igazából űrhajós ugye a NASA-nál, és akkor az egyikük több időt töltött fent az űrben, majdnem 500 nappal szerintem többet, mint a másikuk. És hát ez alapvetően elsősorban azért érdekes a NASA számára, hogy ugye tényleg az élettani hatásokat vizsgálják egy két úgymond szinte azonos szervezet esetén, de náluk már ezzel a majdnem 500 napos különbséggel azt hiszem, hogy ilyen 5 millisekundum eltérés. Tehát tapasztalható az életkorukban. Tehát az egyikük, jó, eleve, ugye értem, hogy nem pont ugyanabban a pillanatban születtek meg, tehát eleve volt egy kis különbség, de az a különbség az még 5 millisekundummal nőtt ez alatt. Az
pedig az vicces lett volna, valaki fölmegy még bátyként, és már ilyen öcsiként érkezik vissza a földre.
Igen, hát sajnos ugye még nem akkor ez a hatás, de kimérhető. Tehát, hogy már számunkra is emberi eszközökkel mérhető, úgyhogy létezik.
Ami még felmerült bennem, hogy mi azért is említettünk szerintem ennyi filmet, meg ennyi sztorit, meg minden ilyesmit, mert hogy ez a fantáziáját nagyon megmozgatja az embereknek, és én is tényleg rettentesen izgalmasnak találom azt, hogy egyáltalán mesélsz erről az egészről. És te viszont valaki, aki ért ehhez a témához, van esetleg olyan, nem is tudom, időutazásos feltevés, ami viszont kifejezetten kivágja nálad a biztosítékot, hogy na, ez aztán teljes sületlenség.
Legrosszabb időutazás, ahogy biztos nem lehet utazni.
Igazából nem feltétlenül tudnék ilyet mondani, de szerintem ez részben azért is van, mert az időutazás még egy annyira, hát tudományosan nem alátámasztott és megfogott teljesen megértett folyamat. Mondjuk én nagyon-nagyon szeretem tényleg én is az időutazós filmeket, és amikor ezeket nézem, akkor általában nem szoktam fennakadni ezeken a dolgokon, mert tény, hogy például a visszajövőbe filmeknél tegyük fel, hogy visszamegyek az időbe, és annyira hangoztatják, hogy ott ugye megyek az autóval, és akkor felgyorsulok, és egyszer csak eltűnök az egyik idősíkról, és megjelenek ugyanazon a helyen egy másik idősíkba, és minden időutazós filmet szereti csinálni, csak gondoljunk bele, hogy közben ugye a Föld az ugye forog, és mozog, és kering a nap körül, és maga a naprendszerünk is mozog, a galaxisunk is folyamatosan, de az, amit mi ugyanannak a helyszínnek gondolunk, az abban a másik időségben, galaktikus mértékben egészen máshol van, tehát, hogy igazából mindenképpen ha a filmekbeli időutazásra gondolunk, az idő és térbeli utazás kéz a kézbe kell, hogy járjon. Mert különben, ha csak az időben utaznánk, akkor valószínűleg pillanatok alatt ugye kint találnánk magunkat az űrbe. Ezek a filmek mindig-mindig elhanyagolják ezt a tényt, hogy abban a konkrét helyszínen érkezzek egy másik időben. Az nagyon komoly számításokat igénylő idő és térbeli utazás kellene, hogy legyen. És ezt igazából még tudós szemmel is nehéz elképzelni, hogy hogyan tudnánk egyáltalán egy ilyet kiszámolni, hogy mondjuk, ha én vissza akarok menni az időbe egy adott pillanatban, akkor maga az a helyszín, ahova én akarok lyukadni, az egyáltalán hol van a térdimenziókban? Ez szinte minden egyes film, ugye ezt a nagyon egyszerű kérdést, ezt így átugorja.
Ebben érdekes, mert amit mondasz, hogy én gyerekként, amikor gondolkoztam, hogy hát nyilván a dinoszauruszok korában lett volna jó időgéppel visszamenni, csak azon gondolkoztam, hogy ugye máshogy nézett ki a Föld, és mi van, hogyha én most itt beszállok egy időgépbe, akkor lehet, hogy belepottyanok a tengerbe, vagy itt volt valami, nem tudom, vulkán, és akkor abba kötök ki. De abban nem gondoltam bele, hogy a Földnek nem, tehát, hogy teljesen, vagy az univerzumnak egy teljesen más pontján is kibukkalhatok, hiszen...
Egyébként a dinoszauruszokkal kapcsolatban pont tudok egyet mondani ezzel kapcsolatban. Volt egy ilyen hatásvadász cím, egy cikknek a címe, nem tudom, tavaly, és én is megnéztem, hogy mihez, mert annyira izgalmasnak tűnt. Arról szólt, vagy így kezdődött a cím, hogy a dinoszauruszok a galaxis másik felén éltek. És akkor én is elkatintottam, hogy miről is van szó. És valóban, ugyanis amikor a dinoszauruszok a Földön éltek, a naprendszerünk a galaxis teljesen másik oldalán volt.
Tehát akkor ezt eléggé be kellett kalibrálni.
A naprendszer a galaxis középpontja körül kb. 200 millió év alatt ér körbe. Ez azt jelenti, hogy a dinoszauruszok tehát máshol volt maga az egész naprendszer, amikor a dinoszauruszok élt.
Más csillagokat láttak akkor a dinoszauruszok.
Igen, más csillagokat is láttak, ez pontosan így van.
Nem, mintha annyira érdekelte volna őket, de igen.
Ha a dinoszauruszok korába szeretnénk visszamenni, akkor tehát egyértelmű, hogy nem csak az időben, a térben is kellene, tehát együtt kéne ezt a kettőt kezelnünk, hogy tér és időutazás egy adott helyszínre.
Van ez a paradoxon, nagy szülő vagy nagypapa paradoxon, hogy lehet így a téridőben ilyen problémákat okozni, hogyha mondjuk visszamész az időben, és megölöd a nagyszüleidet. Nem tudom ez, hogy jutott bárkinek eszébe, vagy milyen nagyszülei lehettek, hogy szerette volna őket megölni, de akkor igazából ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mert nem csak az időbe kell visszamenni, hanem tudni mondani, hogy szegény, hát nem azt mondom, hogy meg kell tudni, hogy szegény nagypapa a galaxisnak melyik pontján élt akkor, amikor éppen vissza szeretnék menni hozzá, tudom, nagy késsel a kezembe.
Egyébként csak így a fizikusokat, hogy megvinjem, tehát amikor ilyen példák jönnek, mint például Schrödinger macskája, meg
klasszikus.
A nagypapa paradoxon, tehát így, nem az van, hogy kiélik a furcsa dolgaikat, hogy ilyen kegyetlenek lennének a fizikusok, hogy meg akarnak ölni valakit, egy macskát, egy nagypapát, vagy valami ilyesmi. Csak hogy ezek így általában ilyen gondolatkísérletek, tehát hogy egyrészt egyik oldalról ugye az látszódik, hogy nem nagyon ismerünk olyan módszert, olyan technikát, ami például visszavinne minket az időbe. Viszont a másik oldalról pont ez az, hogy felmerül a kérdés, hogy egyáltalán tényleg az univerzum engedné-e nekünk, hogy ilyeneket csináljunk, mert ahogy ez a nagyapa paradoxon is mutatja, olyan dolgok keletkezhetnének egy ilyennel, amik úgymond nem, mondjuk azt, hogy nem lenne értelme. Pedig valahogy az
az
érzésünk...
Hát az okokozatiságot rúgnál fel, igen, hogy nem
a világnak
előbb.
Értelme igen. Kéne, hogy legyen. És ez, ez az okokozatiság, ez a kauzalitás, ez egy komoly ellenérv amellett, hogy az ellen, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen időutazás, hogy visszamegyünk. Tehát az idő, az, hogy mi milyen időpontban történik, vagy melyik, mi történik előbb, mi később, vagy milyen pontban történik térben, ezek relatívak, attól függ, hogy honnan nézzük, de az okokozatiság, a kauzalitás az nem. Az viszont valahol milyen oknál fogva az univerzumnak egy ilyen alapszabálya, hogy a kauzalitás az érintetlen.
Hogy előbb annak. Volt az ok, és aztán az okozat,
igen,
és nem
pontosan.
Lehet megfordítani.
És maga ez a tény, ez tényleg nagyon sok fizikust arra készített, hogy azt mondja, hogy valahogy az univerzum ezt nem akarja, hogy mi ezt az okokozatiságot, ezt felrúgjuk. Ettől függetlenül vannak persze még mindig ötletek és elképzelések, vagy kutatások, hogy hogyan lehetne mégis. De maga az alapkoncepció az tény, hogy nagyon sok kérdést felvet.
Van ilyen példa, de egyébként, hogy hogyan próbálják ezt feszegetni?
Igen, ezek a lehetőségek, ezek mit?
Hogy hogyan lehetne? Hát ugye vannak ötletek, hogy hogyan is lehetne visszafelé menni. Például, hogyha a speciális relativitás elméletre gondolunk, hogy azt mondtuk, hogy nem érhetjük el ezt a fénysebességet. De hát természetesen azért ilyenkor minden kutató azért eljátszik a gondolatot, de mi lenne, ha mégis? Ugye neked is ez volt az első kérdésed.
Rögtön rákérdeztél, Marci, de mi van, ha
mi
mégis?
Mi van, ha mégis, igen. És akkor azért elgondolkodunk, hogy mi van, ha mégis. Tehát, hogyha el tudnánk érni a fénysebességet, és meg tudnánk haladni ezt a fénysebességet, akkor visszafelé is tudnánk haladni az időben. Tehát ahogyan, ugye, ahogy mondtam, hogy növeljük a sebességünket, és közelítjük a fénysebességet, teljesen máshogy érzékeljük le, lassul számunkra az idő. Kb. Úgy kell elképzelni, hogy ha elérjük a fénysebességet, akkor így megáll az idő.
Mint a film, milyen érdekes.
Pontosan. És hogyha még túl tudnánk lépni ezen, tehát megnövelnénk még a sebességünket is, nagyobb lenne, mint a fénysebesség, akkor viszont konkrétan visszafelé haladhatnánk az időben. Egyébként matematikailag ehhez ilyen úgynevezett képzetes tömegek kellenének. Nem tudom, hogy komplex számokról hallottatok-e már?
Hát így hallottam, igen, voltak ilyen óráim a BM-én, és akkor néha itt már runa ismeret.
Nekem fogalmam sincs a komplex számokról.
Aki már hallott komplex számokról, nem kell nagyon mély belemennünk, de ez azért is vezették be ezt a komplex szám fogalmat, hogy a negatív számokból is tudjunk gyököt vanni. Valószínűleg erről hallottatok, a negatív számokból alapesetben
nem
vanunk gyököt.
Nekem ezt megtiltották szerintem.
Fontosan. Középiskolában. Középiskolában megtiltják, és aztán az ember elmegy főiskolára, egyetemre, és akkor azt mondják, hogy na jó,
de
ez
még
is vannak a kiskapuk.
Ezt lehet csinálni, és ez matematikailag nagyon-nagyon hasznos eszközök ezek a komplex számok, ahol ezt is megengedjük, és ilyen komplex tömegekkel, hogyha számolnánk, vagy lennének ilyenek, akkor egyébként túl tudnánk lépni a fénysebességen, és akkor tudnánk visszafelé haladni az időben.
Na, itt a megoldás.
Na, hát csak egy-két komplex számra van szükség.
Úgyhogy ez, hogy ilyen tömeg létezik-e, vagy ez mint a matematikán túl, mint fizikai valóság, ez megjelenhet, hát erre egyelőre semmi nem utal, de hát mindig így kezdődik minden, hogy elkezdjük a matematikát felépíteni, aztán majd megnézzük, hogy ez hogy működik. De azt mindig, ahogy mondjam, helyén kell kezelni, hogy attól, hogy valami matematikában működik, attól még nem biztos, hogy a fizikai valóságban is működik.
Mi a helyzet ezekkel a kiváló féreglyukakkal? Ennek van bármi köze a fizikához, vagy ezek ilyen irodalmi termékek?
Nem, a féreglyukak abszolút a másik, úgymond ilyen kiskapu, ami úgymond még mindig nincs elvetve, mint lehetőség. Nem is feltétlenül azt mondom, hogy alátámasztott, de függetlenül nincs elvetve. Tehát a féreglyuk az alapvetően egy olyan konstrukció, amit megenged az általános relativitás elmélet. Uh-huh. És most, ha abból indulunk, hogy 100 évvel ezelőtt például találtak olyan megoldást a relativitás elméletre, ami megengedte a fekete lyukakat, és mondjuk 100 évvel ezelőtt az is nagyon abszurdnak tűnt, mert hogy egyszerűen annyira fura volt, és annyira szokatlan, és aztán 100 év alatt rájöttünk, hogy amúgy léteznek. Szóval ebből a szempontból jelenleg a féreglyukak is még nagyon abszurdnak tűnnek, de nem biztos, hogy 100 év múlva nem fogunk máshogy tekinteni rájuk. Tehát...
Amúgy ez mi ez? Tehát hogy lehet definiálni a féreglyukat? Nekem egy ilyen vizuális kép van előttem, hogy megnyitják egy ilyen távirányítóval, beleugranak az egyik oldalon, és akkor kiugranak a másikon.
És remélhetőleg nem hagynak hátra senkit.
Hát nagyjából egyébként ez az egésznek a lényege. Ugye sok helyen szokták ábrázolni, úgyhogy mit tudom én, például összehajtott papírlapot ugye átböknek egy ceruzával, uh-huh. és akkor ugye ez az ilyen rövidítő út, ugye, hogy nem kell körbe menni a papírlapon, hanem akkor ott, ahol átbögtük ceruzával, ott csak lerövidítjük ezt. Na, tehát úgy kell elképzelni igazából a féreg lyukat, hogy, mint mondtam, az általános relativitás elméletben kiderült, hogy a téridő az görbülni tud. És akkor, hogyha megfelelően ezt meggörbítjük, akkor mondjuk azt, hogy a téridő két távoli pontját közel tudjuk egymáshoz hozni, és egy ilyen féreglyukat létesítünk a kettő, amúgy a térben haladunk távoli pont között. És ugye ez egy ilyen kis, hogy mondják, rövidítő út tényleg, ami azt jelenteni, hogyha létezne egy ilyen féreglyuk a két pont között, akkor tényleg instant módon át tudnánk jutni, vagy nagyon rövid idő alatt az egyik pontból a másik pontba. Úgyhogy ha magába a téridőben haladnánk, ugye normál
körülmények között
igen, akkor ugye ez sokkal-sokkal tovább tartana. Most a féreglyuk, akkor ez tényleg olyan, hogy ha lenne ilyen féreglyuk, akkor elméletileg ugye egyik oldalról az van, hogy lehetne akkor időt is utazni, sőt, akár visszafelé is. Például veszünk egy féreglyukat, mondja, annak van két, egy bejárat, meg egy kijárata, de igazából átjárható, úgyhogy mindegy. Tehát a lényeg, hogy van két kijárata, és mondjuk az egyik kijáratot azt felgyorsítjuk nagy sebességre, vagy nagyon közel visszük egy fekete lyukhoz.
Igen,
tehát kicsit azok a módszerek, mint ahogy ugye előre is haladnánk az időben. Ugyanis, hogyha az egyik oldalt felgyorsítjuk, vagy nagyon közel visszük egy fekete lyukhoz, akkor ott nála máshogy fog telni az idő, mint a féreglyuk másik oldalán. Na és így lehetne azt elérni, hogy a féreglyuk két kijárata, az két különböző úgymond idő, zónába, időségbe kerüljön, és akkor onnantól kezdve, hogyha ezt utána stabilizáljuk, akkor az a két adott két idő és térpont között egy átjáró. Tehát onnantól kezdve az a két meghatározott idő között tudnánk átjárkálni. De ez például nem azt jelenti, hogy akkor bárhonnan, bárhol megyünk. Tehát mondjuk, ha most létrehoznánk egy ilyen féreglyukat,
itt a brainbar
akkor igen, például, és akkor azt mondjuk, hogy az egyik kijáratot azt tényleg, mit tudom én, felgyorsítjuk, a másik az itt velünk öregszik, mondjuk egy későbbi időpontban mi beleugrunk ebbe a féreglyukba, akkor pont ebbe az időpontba kerülnek vissza, amikor mi ezt a féreglyukat létrehoztuk. Tehát, hogy azért nem akárhonnan, akárhova tudunk menni.
Ez lehetne a jövő is egyébként? Tehát akkor ez oldal vissza lenne?
Képzeld azt, hogy a féreglyuk egyik oldala az normál időbe telik, uh-huh. a másikjuk meg mondjuk lassabban, ott másikjuknál lassabban, és akkor onnantól kezdve, mit tudom én, 100 év múlva vissza tudsz ugrani erre az időpontra, vagy egy kicsivel, mondjuk csak egy évet alatt.
De hogy ez egy ilyen fix alagút.
Igen.
Ez egy fix alagút.
Fix alagút lenne.
Amit kiváltunk így a téridő kontinuumban.
Igen, aztán lehet, de mondjuk akkor ezért még lehet reménykedni, hogy mit tudom én, találunk valami ilyen féreglyukakat a téridőbe, és akkor azt fel tudjuk használni, de az meg ki és mi garantálja, hogy ez két olyan időpillanat között van, ami nekünk pont kell. Igen. Szóval igen. Nagyon nehéz ezeket egyrészt megfogni így ebből az oldalról. Másrészt akkor még innentől kezdve is egyébként rengeteg probléma van a dologgal, mert tegyük fel, hogy a féreglyukakat megengedi az elmélet, létre tudunk hozni. De hogy hogyan hozzuk létre? Tehát az
távirányítóval, nem? Tehát beállítod rajta az észlemont.
Az elmélet szerint, hogyha létre is jön egy ilyen féreglyuk, akkor ezt olyan pillanatok alatt összeomlik, mondjuk egy fekete lyukkal, hogy igazából még a fény se tud átjutni rajta. Mert pedig azt mondtuk, hogy
a fénysebességnél,
fénysebességnél gyorsabban nem tudunk menni, tehát megint ugyanabban a problémában ütközhetnénk, mint az előbb is beszéltük, hogyha nem tudunk fénysebességnél gyorsabban menni, akkor ez a pillanatok alatt összeomló fekete vagy féregjukon se tudunk átjutni. Tehát hiába mondjuk létrejön, de olyan pillanatok alatt megszűnik, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Vagy hogyha ezt nyitva akarjuk hagyni, akkor ahhoz meg úgymond ilyen negatív energiájú anyagra lenne szükségünk. Ezeket hívják exotikus anyagnak.
De ez hol található? Anyag. Hol található?
Hát pont ilyen. Ez az, hogy az exotikus anyag az ugyanolyan, mint amit az előbb mondtunk, hogy az a fajta anyag, ami mondjuk gyorsabban megy a fénynél, ezeket szokták a science fictionökben is gyaklán emlegetik, a tahionok.
Ezt már hallottam, ezt a
kifejezést. Az is olyan, hogy hipotetikus. Most ez az exotikus anyag, aminek negatív tömege vagy negatív energiája van, ez is egy hipotetikus anyag, tehát, hogy... De jó, egy csomó olyan helyzet van, ahol a fizikusok eljátszanak hipotetikus dolgokkal, mert egy részébe kiderül, hogy valami lesz belőle. Itt most ezen a ponton nem tudjuk megmondani, hogy exotikus anyag létezik,
nincs
vagy nem.
Nincs ilyen az eltén néhány mínusz kiló exotikus anyag.
Mert hogy negatív tömeggel, meg negatív energiaanyaggal még nem találkoztunk, de rengetegféle egyébként modell van arra, hogy hogyan lehetne egy ilyen negatív energiájú anyaggal féregjukat nyitva tartani. Egy féregjukat, hogyha szeretnénk ténylegesen arra használni, mi át is jussunk rajta, az csak úgy negatív, ilyen egzotikus anyag nélkül nem sikerült. Viszont ilyen egzotikus anyaggal nagyon sokféle konstrukciót megalkottak már a fizikusok, hogy mi lenne, ha ilyen eloszlásban, olyan eloszlásban lenne, akkor hogyan jutnánk
nem
el?
Nem létezik, de számolni már
persze,
tudunk vele.
Számolni lehet vele, igen. Igen, tehát pont azért is jók ezek a fajta kutatások, hogy tényleg a fizika, meg úgy általában egyik tudománytörlet úgy működik, hogy akkor kitalálunk valamit, és akkor azt létrehozzuk most így, akkor képzeld el, mondjuk 1000 évvel ezelőtt azt mondta volna valaki, hogy jó, de én szeretnék beszélgetni valakivel úgy, hogy ő a szomszéd faluban van, és csak mit tudom, én oda beszélek a falnak. Tehát így kb. A mai fejünk azt mondanánk, hogy kellene neki egy telefon. Közel se volt ott a technika, hogy bármi ötlet legyen, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és ezt nem lehet úgy megrendelni, hogy na, akkor csináljatok nekem egy ilyet. Hanem a tudomány úgy működik, hogy egyszerűen próbálkozunk, és alkotunk elméleteket, hipotéziseket, számolgatunk, modellezünk, és aztán ezeknek egy része ráilleszthető a valóságra, egy része az meg megmarad mondjuk egy matematikai irányvonalnak, amit aztán lehet továbbfejleszteni, és lehet, hogy majd egy későbbi továbbfejlesztett verzió az ráillesztető a valóságra, de megrendelni nem lehet, hogy akkor mi ezt a célt szeretnénk elérni, és akkor tudjuk, hogy hogyan jutunk el oda, például ezért sincsen még időgép. Tehát hiába a fizikusoktól szeretnétek ezt várni, hogy megalkossák az időgépet. Hát egyértelműen a fizikusokon van itt igen a felelősség, de sajnos tényleg nincs egy ilyen exakt út oda, hogy hogyan jutunk el, hanem nagyon sokféle ötleten kell végigjárni, és akkor így ez ilyen szertágazó tudományterület, mindenki próbálkozik valamivel, és lehet, hogy előbb-utóbb találunk valamit, ami tényleg segíteni fog ebből. Tehát például vagy felfedezzük az egzotikus anyagokat, vagy valami egész másik megoldásra jutunk.
Na, de most színvallásra kell kényszerítenünk téged, igen? Hogyha létezne egy ilyen féregjuk, és te mondanád meg, hogy hova vezetne, akkor te hova nyitnál féreglyukat, és aztán belöknél-e magad elé valakit, hogy biztosan megérkezem, vagy vállalnád, hogy te leszel a tudomány első, így van, és az első időutazóként beleugranál egy ilyen féreglyukba.
Igen, ez egy roppant jó kérdés. Hát ezt el kell árulnom, hogy egyébként a Csillagkapu az egyik kedvenc sorozatom.
Pont erről beszélgettünk még, amikor készültünk a műsorra, hogy mik a kedvenc sorozataink, úgyhogy Csillagkapu?
Igen. Nálam az egyik nagy kedvenc az a Csillagkapu volt, és határozottan a Csillagkapu benne volt az élményeim között, amikor kitaláltam, hogy fizikus leszek, szóval ezt nem szoktam általában béka alá rejteni, hogy az is egy kicsit az inspirációm része volt. Még akkor is, hogyha a benne lévő tudomány az azért, hogy mondjam, hagyni mi kivetni volott maga után, tehát nem mondanám ilyen nagyon tudományosnak az ilyen science fiction sorozatokat, inkább úgy szoktam mondani, hogy tele vannak áltudományos ilyen blablával, amiket én imádok hallgatni, ahogy így egymás mellé.
Hogy magyarázzák meg, hogy igen, valami igen. Tudományos-szerű szöveggel
igen, annyira klasszul lehet ilyen tudományos szavakat egymás mögé pakolni, hogy ezek fantasztikusan jól
fluxus
hangozzanak.
Kondenzátor.
Igen. Igen. Na hát a Csillagkapu is szerintem ilyen, de az tény, hogy onnantól kezdve ez nekem is egy ilyen, hát reménysugár, én is mindig reménykedek, hogy egyszer majd valahogyan felfedezzük ezeket a féreg lyukakat, vagy találunk valami módot, ahogyan ezeket létre tudjuk hozni, meg nyitva is tudjuk tartani. Egyébként jelenleg, ami még egy ilyen lehetőség, hogy hogyan lehetne ilyen féregjukat létrehozni, az, hogy vannak ilyen a kvantum fluktuációk. Uh-huh. Képzeljétek el, hogy mondjuk egy ilyen üres térben, ahol nincsen semmi, de tényleg nincsen semmilyen anyag, ott is mindig történnek ilyen mindenféle dolgok, hogy részecske, antirészecske párok előbukkannak, eltűnnek, és ilyen kis fluktuációk vannak az energiaszintekben és a térben, és ott azt mondják, hogy akár ezekben a fluktuációkban a téridő maga is mindenhogyan változhat, meg görbülhet, meg hajolhat, és igazából semmi más nem kell az, hogy félreköt cserélünk, mint hogy valami megfelelő téridő görbületet hozzunk létre, uh-huh. És lehet, hogy ezekben a kvantum fluktuációkban ilyen kvantum féregjukak is létre tudnak jönni.
Tehát azok nagyon aprók, ha jól sejtem.
Ez is egy ötlet, hogy lehet, hogy ezeket a kvantum fluktuációkat kellene tudnunk valahogy megnövelni, tehát hogy így befogni őket, és valahogy kivenni őket ugye ebből a kvantum tartományból is, és valami makroszkopikus szintre megnövelni őket, de hát ehhez is egyelőre ott tartunk, hogy kéne negatív energiát, ahol még nem tartunk.
Akkor ez azt is jelenti, hogy együtt kell élnünk a rossz döntéseinkkel, amiket már nem tudunk soha megváltoztatni.
Hát úgy tűnik. Az sincs egyébként teljesen elvetve, amit ugye például visszajövőbe filmek vetnek fel, hogyha visszamegyünk, és mondjuk megváltoztatunk valamit, akkor elképzelhető, hogy a kauzalitás azért nem sérül, mert hogy egy másik ilyen idősíkra kerülünk. Van egy olyan interpretációja kvantummechanikának is, hogy igazából minden egyes pillanatban minden részecske az igazából többféle, hogy mondjam, döntést hozhat, hogyha erre gondolunk, és hogy elképzelhető, hogy ezek a párhuzamos döntések, ezek párhuzamosan léteznek ugye ezekben a párhuzamos valóságokban, és minden létrejön, csak más és máshol. És elképzelhető, hogy mi csak ugye egy nézőpontot élünk meg, és ha vissza tudnánk menni az időbe, akkor lehet, hogy át tudnánk slisszanni egy másik párhuzamos valóságba, ahol egy másik ágat élünk meg, és utána már az válik ugye a mi saját jelenünké.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhetek arról, hogyan éri át a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét.
A beszélgetést a Brain Bar készítette.
A műsor a Béton partnere.